Nagy öröm azt látni, hogy ennyien együtt lehetünk ma. Mielőtt tovább folytatnánk a témánkat és belevágnánk abba a nagyon izgalmas részbe, ami ma következik, csendesedjünk el és kérjük Isten áldását a mai napunkra. Mennyei Atyánk, dicsőítünk és magasztalunk téged, mint aki ennek a világnak az ura és teremtője vagy, mint aki bennünket is életre hívtál és életben tartasz, és mint aki nem haragvó és bennünket eltörölni akaró Istenként mutatkozol be nekünk, hanem mint aki mérhetetlenül szeretsz, mindenki másnál jobban aggódsz értünk, féltesz bennünket, nehogy elvesszünk, nehogy valami bajunk történjen. Istenünk, bocsáss meg, hiszen olyan sokszor menekülünk előled. Olyan sokszor azt gondoljuk, hogy ellenedben kell az életünk boldogságát megtalálnunk. Olyan megszégyenítő tapasztalnunk azt, amikor végre engedjük, hogy megajándékozz bennünket, és olyan örömben, olyan boldogságban, békességben, tisztaságban van részünk, amiről nem is gondoltunk, nem is álmodtunk volna. Könyörülj, kérünk rajtunk, hogy a szívünk keménysége, a kevésségünk, az önzésünk, bármifajta rossz tapasztalatunk, vagy kialakult előítéletünk ne tartson bennünket távol tőled. Szeretnénk kérni, hogy ajándékozz meg bennünket a te jelenléteddel. És kérünk, hogy Jézus Krisztuson keresztül, úgy, ahogy te azt megígérted, a te ajándékaidnak a bőséges tárházát tedd elérhetővé, személyessé a számunkra ma is. Köszönjük, hogy a te akaratodból lehetünk együtt ma ennyien. Te tetted lehetővé, hogy időnk legyen, te munkáltad bennünk az akarást, és te hoztál el bennünket idáig. Hisszük, hogy terved van velünk. Könyörgünk, hogy ajándékozz meg bennünket ma különösképpen is azokkal a lelki ajándékaiddal, amiket elkészítettél a számunkra. Köszönjük, hogy a te lelked által munkálkodsz most ebben a pillanatban is bennünk. Szeretnénk ezt a munkát engedni, segíteni. Jézus nevében köszönjük, hogy te már meghallgattál minket. Légy áldott ezért. Ámen. A tegnapi alkalmunknak az volt a címe, hogy az öröm, mint a lélek tápláléka. Általánosságban beszéltünk az örömről, és arról, hogy Isten nélkül az ember hogyan próbálja az életének az örömre vágyakozó részét megelégíteni. Azt mondtuk, hogy sok minden válhat öröm forrásá, jó és kevésbé jó dolog egyaránt, kivéve az Isten jelenlétének az örömét, és az Isten munkájában való örvendezést, hiszen ez csak Isten gyermekeinek adatik, mint örömforrás. És beszéltünk arról is, hogy az öröm és a boldogság két, ha úgy tetszik, rokon vagy testvér fogalom, amelyek egymástól nem választhatóak el, hiszen az öröm teljessége, vagy az öröm dominanciája az ember életében az, amikor valaki elmondhatja magáról, hogy boldog ember vagyok. És arról is beszéltünk, hogy van még néhány olyan fogalom, ami szintén szorosan kapcsolódik az örömhöz, és ilyen például a megelégedettség vagy a békesség fogalma kérdése, hiszen ezek nélkül nem igazán lehet, pontosan igazából nem lehet örömteli, boldog életet élni. Tegnap már érintettük azt a kérdést, amiről ma szeretnénk gondolkodni, és hadd hangsúlyozzam, hogy én ma is, meg egyébként is mind a három alkalommal a teljesség igénye nélkül fogok szólni. Nyilvánvalóan lesznek olyan gondolatok, és legyenek is, amikre azt mondjátok, hogy még ez is előkerülhetett volna. Azért is nem érintünk mindent, egyrészt mert töredékes az időnk, és mert nyilván sokan sokféle szempontot tudnánk és tudunk hozzátenni ez a témához. Másrészt azzal a nem rejtett szándékkal, hogy a csoport beszélgetésekben kerülhessen sok minden fontosra sor és szó. Tehát azt kérem, hogy ami bennetek előkerül, azt ne melengessétek magatokban, hanem úgy melegiben zúdítsátok majd rá a csoportbeszélgetésben a többiekre, hogy minél izgalmasabb beszélgetések legyenek. Tehát a mai alkalmunk címe ez, hogy örvendező Isten, vagyis az öröm, mint Isten egyik jellemvonása. Én sok szempontból úgy látom és úgy tapasztalom, ez tegnap nálunk a kis csoportban már előkerült, de hadd osszam ezt meg veletek így nagyobb körben is, hogy a mi magyarországi kereszténységünk manapság nagyon-nagyon elfáradt és nagyon-nagyon megcsontosodott sok tekintetben. Sok minden jellemez bennünket, úgy, ha általánosságban beszélünk a magyarországi kereszténységről, vagy magyar kereszténységről, de az, hogy kirobbanó lendülettel és örömmel élnénk meg a hitünket, hát ezzel ritkán szoktak bennünket vádolni. Sok minden mással igen, ezt kevésszer hallani. Azt hiszem, hogy van egy olyan elképzelés a társadalmunkban, ha úgy tetszik bennünk, Istennel kapcsolatban, ami nagyon nehézé teszi azt, hogy örülni tudjunk keresztény emberként. És majd még kicsit később az előadás második felében szeretnék erre kicsit bővebben kitérni, de most csak így a bevezetésben jelzés szinten ezt hadd említsem. Istent nagyon sokszor úgy látjuk, ahogyan az Ószövetségben a próféták előadják, és Izrael népének beszélnek róla, hogy ő haragbó Isten, hogy ő ítéletet fog majd tartani, hogy Isten elől nem lehet elmenekülni, és így tovább. És azt mondjuk, hogy hát Isten ilyen. Isten az az Isten, aki megmondja, hogy mi a jó és mi a rossz, és hogyha nem a jót választom, akkor menthetetlenül jön a következmény, és ezelől nem tudok elmenekülni. Nagyon egyoldalúan látjuk Istent, és elfelejtjük azt, amit a Biblia nagyon világosan mond, hogy mindig, amikor Isten haragjáról van szó, például a proféták beszédeiben, akkor ez még mindig figyelmeztetés. Amikor Isten valóban ítéletet cselekszik, akkor az már hosszas-hosszas várakozásnak és sok-sok figyelmeztetésnek a következménye, amire nem reagált az adott nép vagy az adott ember. Amikor Isten meglép egy radikális lépést, azt ő soha nem örömmel teszi. Mert ő nem gyönyörködik a bűnös ember halálában, hanem azt akarja, hogy minden ember, ha lehet, megtérjen, és az igazság ismeretére eljusson. Ahogy a János 3-ban is mondja az ige, Jézus mondja ezt, amikor Nikodémus kérdezi őt az újjászületésről, hogy nem azért küldte el Isten az ő fiát a világba, hogy megítélje, elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön, megtartasson a világ ő általa. Ezt nagyon gyakran elfelejtjük. És ennek a következménye az, hogy nagyon sokféle tanításból, ha úgy tetszik, kicsit idegen szóval dogmából felépített falakkal körülve gyülekezetekben élünk, közösségekben élünk, és azt mondjuk, hogy az én váram, az én tanításom, az én váram, amiben bezárkózom, és aki ide nem jön utánam, azzal nekem semmi közösségem nem lehet. Persze természetes, hogy kell, hogy legyen egy világos látás arról, hogy hogyan értjük a Bibliát. De nem lehet a tanítást önmagában az Istennel való élő kapcsolat nélkül abszolutizálni, egyedüli mércévé tenni. Ugyanis a Református Egyház egyik hitvallási irata, a második helvét hitvallás is azt mondja, hogy ha valaki bennünket a Szentírásból jobbra tanít annál, mint amit mi itt leírunk és összefoglalunk, akkor örömmel engedünk az ilyennek. Na ez az örömmel való engedés, ez úgy tűnik, hogy manapság eléggé kiveszett a keresztény emberekből ezen a környéken, ahol élünk. Nekem nagy örömet okozott, hogy stílszerű legyek, amikor készültem erre az alkalomra, és utána gondoltam annak, és utána néztem a Szentírásban annak, hogy mit is mond arról a Biblia, hogy milyen viszonya van Istennek ehhez a kérdéshez, hogy öröm. Hogyan viszonyul Isten az öröm kérdéséhez. És hogy az öröm hogyan jelenik meg a Bibliában Istennel kapcsolatosan. Négy állítást hadd tegyek most előjáróban, amiket szeretnék most a mai nap folyamán több igének a felolvasásával és rövid kommentálásával alátámasztani. Az egyik az, hogy Isten örül a megtérő bűnösnek. Ez Istennek az egyik nagy öröme. Amikor egy új élet támad, és Isten ezért mindent megtesz. Nem sok mindent, hanem mindent. Azért fontos ezt előjáróban leszögeznünk, egyrészt mert ez is arra mutat, vagy arra utal, hogy Isten valóban örül, másrészt pedig arra, hogy nincsenek lezárt kategóriák Isten országában. Sokszor nyilván jobb híján szoktunk úgy beszélni, hogy vannak hívők és vannak nem hívők, vannak olyanok, akik az Isten útján járnak, és vannak, akik az ő ellenségei. Ez egy adott időpillanatot tekintve igaz állítás lehet. De hogyha arra gondolunk ezután a mondat után, hogy mi is, én magam is, meg a legszeretettebb barátom vagy barátnőm is, vagy a hitbeli példaképem is úgy kezdtük az életünket, hogy az Isten ellenségei között voltunk, és folyamatosan az ő szégyenét növeltük ebben a világban, aki minket látott, az azt mondta, hogy hát hol van az Isten, hát ha ilyen embereket enged egyáltalán létezni, ilyen gondolkodással, vagy ilyen életstílussal. És minket is megszólított a mi Urunk, minket is megmentett. Gyere, itt elő van még hely. És így lehettünk az ő gyermekeivé, hogyha már azok vagyunk. Tehát Isten országa, ha úgy tetszik, akkor dinamikus kategóriákban gondolkodik, pontosabban Isten maga az ő országával kapcsolatban, vagyis aki még az egyik pillanatban Isten ellensége, az az ő kegyelméből az ő gyermekévé lehet. Ezt azért fontos az eszünkben tartani, mert így jó reménységgel lehetünk azok iránt is, akik esetleg nagyon-nagyon más úton járnak pillanatnyilag. Isten örül nekünk, úgy általában. Találtam egy ilyen igét is, és úgy rácsodálkoztam, hogy semmifajta külön kitétel nincs, csak annyi, hogy Isten örül nekünk. És utána elkezdtem gondolkozni azon, hogy milyen furcsa ízlése van Istennek. Hát végignézek magamon, hát én annyira nem örülök, meg néha végignézek másokon, akkor picit jobban örülök, mint ha magamon nézek végig, de még akkor sem igazán felhőtlen az örömöm. Hát sajátos. De mégis az írás ezt állítja, hogy Isten örül nekünk, majd rögtön hozom az ehhez kapcsolódó igéket. És ez nagyon más, mint amikor arról beszélünk, hogy Isten számon kér, Isten ítél, Isten elénk adja a mércét, és így tovább. A Szentírás a szeretet Istenét adja elénk. Nem egy ilyen szirupos Istent, aki elcsöppen a nagy gyönyörűségtől, és minden kérdésben kenyérre lehet őt kenni, és olyan, mint a félig süket, félig vak nagymama, aki mindenre azt mondja, jól van, kis unokám, nagyon szeretlek téged így is, nem tudom, mit csinálsz, de akkor is elfogadlak. Nem erről van szó, hanem sokkal inkább arról, hogy Isten az ő szeretetéből tesz nagyon sok mindent, és enged nagyon sok mindent, amit sokszor értünk, sokszor még többször nem értünk, és ő szeretné még inkább az örömét lelni bennünk. Erre teremtett bennünket. Nem olyan régen beszélgettem valakivel, és azt mondta, hogy hát nem értem, hogy mi végre vagyunk ezen a világon. Isten sakkozni akar velünk. Istennek szüksége van arra, hogy emberek tömjénezzék őt. Hát milyen dolog ez? És nem tudtam neki mást mondani, mint azt, amit én magam is hiszek, hogy Isten azért teremtett bennünket, hogy legyen kit szeretnie, hogyha szabad ezt így mondani. Nem, mint a szüksége lett volna rá, mert Isten magában tökéletes, de mert szeretett volna valakit, akiket szerethet. És bennünket is úgy teremtett, hogy ez a szeretet kölcsönös lehessen. És amikor ez megvalósul, vagy amikor Isten bennünket, mint teremtményeit lát, akikben nagyon-nagyon sok minden olyan értéket helyezett el, ami az ő vele való találkozás révén felszínre kerülhet, akkor nagyon örül nekünk. A harmadik állításom az, hogy Isten örül, hogyha jót tehet velünk. Ez szintén az ige támasztja alá. Isten alig várja, hogy megajándékozhasson bennünket. És ezért, amikor esetleg úgy érezzük, hogy hosszas imaharcot folytatunk valamiért, akkor jó, hogyha ezt felidézzük. Hogy lehet, hogy nem értem, hogy Isten miért várakoztat, de a várakoztatás is az ő szeretetéből történik. Mert hogyha az a valami, amiért én éppen küzdök, a javamat szolgálná ebben a pillanatban, akkor még, nem, akkor még azelőtt elkészítette volna erre a pillanatra, hogy én azt kérni tudtam volna. Mert Isten elébe megy az ő gyermekei kéréseinek. Ahogy a Zsoltáros mondja, még ajkamon sincs a szó, te már valóban, teljesen érted azt, Uram. Elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartod a te kezedet. Isten örül, hogyha jót tehet velünk. És ez azért is egy nagyon jó hír, mert ez azt jelenti, hogy nem nekünk kell kierőszakolnunk dolgokat Istentől, nem is lehetne, de néha talán ezt így érezzük, hogy meg kell küzdenünk dolgokért, és valahogy Istent rá kell vennünk arra, hogy bizonyos ajándékokat, vagy bizonyos lehetőségeket elkészítsen. Időnként a szezont és a fazont ebben a kérdésben könnyen összekeverjük. Valóban a Szentírásban Isten sokszor bíztat bennünket az imádságra és a könyörgésre, a közbenjárásra, a dolgaink Isten elé vitelére. Mert valóban vannak olyan dolgok, amiket Isten az imádságra válaszképpen ajándékoz nekünk. De alapvetően azokat is már elkészítette. És az alapvető szükségleteinket, vagy annál sokkal többet, ő, ha mi engedjük, mindenképpen nekünk ad. Hiszen ez az ő lényéből fakad, hogy szeretne bennünket megajándékozni. És a negyedik állításom, hogy Isten az ő örömét nekünk ajándékozza. És ez azt jelenti, hogy ő maga végzi el bennünk, hogy örülni tudjunk. Tegnap a kis csoporton nálunk érintőlegesen szóba került, és most hadd térjek erre vissza egy pár mondat erejéig, hogy nyilvánvalóan különböző lelki alkattal vagyunk ma itt, különböző családi háttérrel, különböző élettörténettel. Lehet, hogy van, aki életében semmilyen törés nem kellett, hogy eddig átéljen. Az élete felfelé ívelt, rendezett családi háttérrel, egy pozitív lelki alkattal, ami mindenütt meglátja a jót. És lehet, hogy van olyan ma közöttünk, aki nagyon sok töréssel az életében, az élettörténetében érkezett el eddig a pontig. És lehet, hogy a lelki alkata is sokkal nehezebbé teszi, mint ahogy azt tegnap Ritók Pali bácsi is mondta, hogy egy szorongó alkat, hogy a jó dolgokat észrevegye, vagy örüljön ezeknek. Nekem egy óriási felismerés volt most újra, hogy Isten az, aki bennünk a gátakat és a falakat bontogatja. Persze tudja ezt az ember, de hogyha erre merek hagyatkozni, és merem azt mondani, hogy Uram, én teszem a dolgomat, és igyekszem felfedezni a saját korlátaimat és lehetőségeimet, igyekszem élni azokkal a lehetőségekkel, amiket elém adsz, de mindazáltal ennél sokkal inkább bízom abban, hogy te magad munkálkodsz bennem a te lelked által, ez egy hihetetlen felszabadulás. Mert akkor nem azt élem meg, hogy Isten valahol távol van tőlem, tökéletes Istenként, nagyon magas mércét állító Istenként, és itt vagyok én, aki még örülni sem tudok, akinek még békességem sincsen, aki még a hithez is nagyon erőtlen vagyok, és azt látom, hogy szakadék van Isten és közöttem, hanem akkor megérthetem azt, hogy Isten az, aki legyőzi ezt a szakadékot. És tulajdonképpen tőlem nem vár mást, mint azt, hogy engedjek neki. Amikor ő elkezd munkálkodni bennem, és rész dolgokban rámutat azokra, amikre akar az életemben, akkor mondjam azt, hogy Uram, igazat adok neked, és meglépem azokat a lépéseket, amiket te megmutatsz nekem. Tehát Isten az ő örömét nekünk ajándékozza, és elvégzi, hogy örülni tudjunk. Az 5 Mózes 39-ben, mármint a 30. fejezet 9. versében írja azt az ige, hogy mert újra öröme telik az Úrnak abban, hogy jót tegyen veled, ahogyan öröme telt atyáidban. Újra öröme telik az Úrnak abban, hogy jót tegyen veled, ahogyan öröme telt atyáidban. Erről az előbb már érintőlegesen beszéltünk, itt az igei alátámasztás. Isten alig várja, hogy jót tehessen velünk. És neki ez okoz örömet. Gondoljatok bele! Itt ülünk ma délelőtt, sokféle gondolattal, szükséggel, ki tudja mivel. És Isten alig várja, hogy annak örülhessen, hogy mi megkönnyebbedve, vagy megerősödve, vagy megtisztulva megyünk innen tovább. Nem rajta múlik, hogy mindez megtörténjen. A Nehémiás 8:10-ben egy nagyon nehéz helyzetben mondja azt Nehémiáson keresztül Isten: menjetek, egyetek kövért és igyatok édest, és küldjetek belőle részt annak, akinek semmi nem készítetett, mert szent e nap a mi Urunknak, és ne bánkódjatok, mert az Úrnak öröme a ti erősségetek. Az Úrnak öröme a ti erősségetek. Ezt azt hiszem, hogy nehéz lenne szebben megfogalmazni, vagy nehéz lenne egyáltalán parafrázist találni erre. Nem az az erőssége a hívő embernek, hogy összeszedi magát. Nem az az erőssége önmagában, hogy engedelmeskedik Istennek, hanem az, hogy az engedelmesség az Úrral magával való kapcsolatát mélyíti. És az Úristen örvendezésének a vízfénye az, ami meglátszik a hívő ember életén. És ez ad erőt. Amikor rájövök arra, hogy nem vagyok egyedül az életem legkeményebb és legnehezebb harcaiban sem, hanem az Úristen az, aki előttem jár. Ez így volt Izrael történetében is, és sokan tudunk arról beszámolni, hogy ez hogyan működik ma is a hívő életében. Zofóniás 3:14-17. Újjong Sion leánya, kiálts örömödben Izrael, örvendez, vígadj teljes szívedből Jeruzsálem leánya. Elveszi rólad az Úr az ítéletet, eltávolítja ellenségedet, veled van az Úr Izrael királya, nem kell többé veszedelemtől félned. Azon a napon így biztatják Jeruzsálemet, ne félj Sion, ne csüggedj el, veled van Istened az Úr, ő erős és megsegít. Boldogan örül neked, megújít szeretetével, újjongva örül neked. Isten egyszerűen örül az ő népének. Örül, hogyha megszabadíthatja őket, örül, hogyha vezetheti őket, és örül, amikor látja az övéit. Lukács 15:7. Jézus mondja: mondom néktek, hogy így módon nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, hogy nem 99 igaz emberen, akinek nincs szüksége a megtérésre. A mennyben van öröm. Mint ahogy a Biblia azt írja Istenről, hogy ő tud örülni. Ezt olvassuk, hogy a mennyben is van öröm. Fontos, hogy ezekből összerakjunk magunkban egy képet. Hogy mindez, amit a Szentírás mond Istenről, és mond az ő környezetéről, a mennyről, ez valóság. És fontos, hogy emellé tegyük a bennünk kialakult képet, vajon mennyire vág ezzel egybe, vagy mennyire tér el ettől. És itt, hogyha a megtérő fölötti örömről beszélünk, akkor mindenképpen kell, hogy beszéljünk a tékozló fiú atyáról, aki alig várta, hogy visszatérjen a fia. És aki, amikor visszatért a fia, akkor elé futott. Mindenfajta szokást félretéve, tulajdonképpen magát nevetségessé téve az őt látó szolgák vagy mások előtt, mert annyira örült a visszatérő fiúnak. Isten öröme ilyen a megtérő bűnös felett, valami elementális, mindent felülmúló öröm. Jézus mondja a János 15:11-ben: ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem, és a ti örömetek beteljék, vagy más fordítás szerint a ti örömetek teljes legyen. Ezeket beszéltem, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem, és a ti örömetek beteljék. Jézus szavát hallgatjuk, az ő örömét azt valamelyest megérezzük, megízleljük, és ez az öröm az, ami bennünket is megelégíthet. Mit jelent ez? Ez például azt jelenti, hogy amikor az ember a szolgálatra gondol, vagy a szolgálatról beszél, akkor lehet, hogy nem dobja föl nagyon az egész. Mert minek szánjak még plusz időt valamire, ami nem szorosan véve az én dolgom, miért menjek el valakivel beszélgetni, miért szánjak pénzt vagy energiát valamire, ami a családomon, a munkámon túl mutat. Azért, mert az Úristen örömet ad ezzel kapcsolatban. Nem csak azért, mert ő ezt parancsolja, mert ő erre hív bennünket, de azért, mert mindez az ő örömében való osztozás. Mert amikor átélem azt, hogy az Isten munkája előttem zajlik, akkor olyan dolgokra csodálkozom rá, amit egyébként soha nem látnék meg, amit könyvekből nem lehet megtanulni, amit nem lehet egymásnak elmesélni. Hadd mondjak erre egy példát. Nem sokkal azelőtt, hogy ez a hosszú hétvége kezdődött volna, értem vissza Erdélyből, ahol egy pici faluban, egy tradicionális székely faluban volt evangelizációs sorozat. És a lelki pásztor eléggé szomorúan mesélte a hétközben a beszélgetések folyamán, hogy hát ügyek történnek, meg mennek végbe a gyülekezetben, de lelki ébredést vagy mozdulást nem lehet látni. Nincs a faluban olyan ember, akire azt lehetne mondani, hogy tényleg egy élő hitű ember. Vallásos emberből van, de élő hitű ember nem igazán, amennyire ő ezt meg tudta ítélni. Estéről estére néztünk egy bibliai történetet, és annak ellenére, hogy én ezt általában nem szoktam tenni, úgy éreztem, hogy Isten nagyon világosan indít erre. Az egyik este, amikor a történetben odaértünk, akkor azt kértem, hogy hogyha valakiben megmozdult valami, és szeretné az Úr Jézust az életébe behívni, akkor maradjon Isten tisztelet után ott, és együtt imádkozni fogunk azért, hogy Isten bocsánata és kegyelme az ő életében is valóság legyen. Vége volt az Isten tiszteletnek, megálltunk az ajtóban a lelkipásztorral, kezet fogtunk mindenkivel, mindenki kijött a templomból, benéztem, hát amíg mégiscsak maradtam valaki, senki. Na mondom, hogy elkésznek, hát ez nem működött most ebben az esetben. És úgy kicsit szégyeltem is magam, hogy hát azért nem kellett volna túl magasra tenni a lécet, hát most magamból csinálok bolondot, mondjuk ez a legkevesebb, de mindegy. És azt utána visszafordulok, és látom, hogy ott a templom bejárat előtt áldogálnak emberek, és nem is nagyon beszélgetnek. És kérdeztem a lelkipásztort, hogy szerintem most miért ácsorognak itt. Hát beszélgetni szoktak, de olyan fura volt az egész, és mondta, hogy nem tudja, kérdezzük meg. És oda mentem, és kérdeztem, hogy esetleg van-e a testvérek között olyan, aki azért maradt itt, mert szeretne az Úr Jézussal személyesen is találkozni, és szeretné őt úrként behívni az életbe. És akkor ilyen csendes morai. Igen, igen. Mondom, még mindig nehéz volt elhinni, és mondom, aki esetleg nem ezért van itt, az bátran elmehet. És akkor mindenki ott maradt. Egy 25-30 ember. A 50-ből, vagy 60-ból, akik ott voltak az Isten tiszteleten. Kicsik, nagyok, férfiak, nők. És hát most már nem volt mit tenni. Elzavarni azért mégse akartam őket. Imádkoztunk együtt. Ezt Isten látja, hogy kinek a szívében született igazi döntés, kimaradt ott akármilyen egyéb megfontolásból. Hihetetlen élmény volt. És lehetett volna azt mondani, mikor jött ez az erdélyi megkeresés, hogy hát messze van, meg mit tudom én, fél napot kell vonatozni, meg az embernek itthon is van elég dolga, meg mit tudom én. Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy Isten lehetővé tette ezt, mert teljesen világos volt, hogy ő munkálkodott ott. És ő fogja ezeknek az embereknek az életét tovább is munkálni. Tehát én szeretném, hogy értsétek, hogy az, amit én ott el tudtam mondani, az messze nem lett volna elég ahhoz, hogy ezek az emberek megmozduljanak. Isten cselekedett ott, és Isten mozdított meg embereket, és azt a csodát is megengedte, hogy ott legyünk ketten ezzel a lelkésztársammal, és közelről nézzük azt, hogy munkálkodik. És az Úr örömében mi is tudtunk osztozni. Én ezt így értem, amit itt Jézus mond, hogy a ti örömetek az én örömem által telhet be. És valami hasonlót mond a János 17:13-ban is, amikor is azt mondja a főpapi imában, hogy most pedig te hozzád megyek, mondja ezt az atyának, és ezeket beszélem a világon, hogy ők az én örömemet teljesen bírják ő magukban, ez ugye a Károli fordítás. Ugye eddig már volt szó arról, hogy Isten örül, Jézus beszélt arról, hogy az ő öröme az hogyan tud erőt adni, és hogyan tud örömet adni az övéinek, és most jön a Szentlélek által való öröm. Azt látjuk, hogy az atyáról is beszél az örömmel kapcsolatban az írás, a fiúról is, és a Szentlélekről is. Róma 14:17. Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. És egy hasonló ige. Egy pillanat, mert megszaladtunk. Róma 15:13. A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel, a hívésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Isten öröme tölt be bennünket az ő szent lelke által. Ez nagyon egyszerűen érthető, hiszen a Szentlélek által munkálkodik manapság Isten a hívők életében. Hogyha az örömről beszélünk, akkor semmiképpen nem felejthetjük el a lélek gyümölcséről szóló nagyon jól ismert igeverset, a Galata 5:22-t, ahol a lélek gyümölcseként többek között a második helyen a szeretet után az öröm is szerepel. Ami nem jelent mást, mint hogy a hívő ember életében, hogyha az ilyen ember engedelmeskedik Istennek, előbb vagy utóbb, és ezt értsétek jól, menthetetlenül megjelennek ezek a gyümölcsök. Sokszor nagyon kapálózunk ellene, és időleges sikereket érünk el, mert sikerül gyümölcsteleneknek maradnunk, de ha valaki engedelmeskedik, akkor sajnos menthetetlenül a lélek gyümölcsét kezdi teremni. Sajnos, azt erősen idézőjelbe tettem, ezt remélem hallottátok. Az 1 Tesszalonika 1:6-ban írja ezt Pál, hogy és ti a mi követőinké lettetek, és az úréi, befogadván az ígét sokféle szorongattatás között, szent lélek örömével. Befogadtátok az ígét a szent lélek örömével. Mit olvasunk arról, amikor megtér akár a filippi börtönőr és a házanépe, vagy megtér Cornelius és a házanépe? Azt, hogy mérhetetlen örvendezés volt. Átadták az életüket az Úrnak, megkeresztelkedtek, és utána alig fértek a bőrükben. Nem pont ezzel a ezekkel a szavakkal van a Szentírásban. Következő, amit szeretnék felolvasni, a zsidók 12:1-2, hogy az öröm az, hogy is mondjam, néha nagyon, nagyon más útban rejlik, vagy más fajta élethelyzetben rejlik, mint amit az ember elgondol, vagy talán kívánatosnak tartana. Jézusról írja ezt a zsidókhoz írt levélnek a szerzője. Annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak ilyen nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra, aki az előtte lévő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült. Ezt egészíti ki a Filippi 2-ben a Krisztus himnusz, aki azt mondja, hogy az Úr Jézus megalázta magát, engedelmes volt egészen a kereszthalálig, és utána olyan nevet adományozott neki Isten, ami minden névnél nagyobb, és felmagasztalta őt, hogy az ő nevére minden térd meghajoljon földön, és föld alatt, és föld fölött, és mindenütt. De itt Jézus nem arra nézett, ami pillanatnyilag örömtelinek tűnt volna, örömnek tűnt volna, hanem azt mondta, hogy az én örömöm az atya akaratának való engedelmeskedés. Hogyha arra nézett volna, ami neki pillanatnyilag akkor örömnek tűnt volna, akkor tudja, hogy nem megy a keresztre. És hogy a pokolba nem megy, az meg egészen biztos. De nem arra nézett. Itt ezt azért fontos hozzátenni, hogy ne egy ellentétesen szélsőséges tanítás kerekedjen ki abból, amit most itt mondunk, és amiről most itt gondolkodunk. Nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy Isten mindig, minden pillanatban kirobbanó örömet adna az övéinek. Hogy soha semmifajta kétség nem környékezni az övéit, soha ne lenne semmifajta félelem, ami megkörnyékezni a hívő embert, ne lenne szomorú a hívő. Ez egy nagyon-nagyon káros tanítás, hogyha valaki ilyet tanít. Mert igenis van olyan, amikor a hívő gyászol, van olyan, hogyha mondjuk egy olyan diagnózist kap, amikor összeszorul a szíve, és azt mondja, hogy Istenem, hogyan tovább. Van olyan, amikor egzisztenciálisan abszolút zéróra jut, hogy azt mondja, hogy Uram, fogalmam sincs, hogy hogyan lesz a holnap. És ezekben a helyzetekben is az Úr megsegít, és ezekben a helyzetekben is meg tudja őt elégíteni békességgel, vagy adott esetben még örömmel is, amiért meg kell harcolni, hogy újra, Uram, tudjak rád nézni, és ez örvendeztessen meg engem. De erről a hívő ember öröméről bővebben holnap fogunk beszélni, úgyhogy erről most nem szeretnék többet mondani. Tehát engedjétek meg, hogy ismétlésképpen azt a négy állítást még egyszer elmondhassam, amiket most igyekeztem az igékkel is alátámasztani. Az egyik, hogy Isten örül a megtérő bűnösnek, Isten örül nekünk, Isten örül, ha jót tehet velünk, és Isten az ő örömét nekünk ajándékozza, vagyis elvégzi, hogy örülni tudjunk a Szentlélek által. Számomra egészen kézenfekvő módon következik mindezek után az a kérdés, és ezt szeretném most még ezek után elétek hozni, hogy vajon, ha ez mind így van, már pedig én hiszem, hogy így van, ha a Szentírás ezt írja, akkor miért vannak nekünk mai keresztényeknek, miért van nekünk mai keresztényeknek igen komoly gondunk, legalábbis a Földnek ezen a területén, féltekéjén az örömmel. Hogyha Isten valóban örvendező Isten, ajándékozó Isten, szerető Isten, és még lehetne sorolni Istennek a jellemzőit, akkor vajon mi keresztények miért vagyunk ilyenek? Miért gondolkodunk így? A teljesség igénye nélkül engedjetek meg néhány olyan gondolatot, ami szerintem gyengíti, erőtleníti a hitünket, és az örömtelenségünket erőteljesen munkálja, illetve konzerválja. Én úgy látom, hogy egyrészt az Isten képünk hihetetlenül torz sokszor. Nem olyannak látjuk Istent, mint amilyen ő valójában, és nem olyannak látjuk Jézust, mint amilyen ő valójában. Sokszor ez világosan előkerül beszélgetésekben, vagy a hívő ember élet gyakorlatát látva, hogy Istent erőtlennek tartjuk, mint aki nem képes a dolgainkon úrrá lenni, és nem képes ennek a világnak a dolgain úrrá lenni. Tehát ebből mi következik? Nekünk magunknak kell lépéseket tennünk. Mi következik ebből az, hogy amit a Szentírás elénk ad, arra nem merjük rábízni magunkat, mert hát ki tudja, hogy mi lenne a következménye, hanem besegítünk, és mint egy frissítjük, update-eljük a Szentírást, és azt mondjuk, hogy hát én azért tudom, hogy ma hogy kell a dolgokat intézni, ha Isten nem lép, akkor majd én lépek. Hihetetlen következményei lehetnek annak, amikor valaki erőtlennek tartja Istent, és ezért a saját kezébe veszi a dolgait. Vagy soha nem is adja át Istennek a dolgait teljesen. A másik tévhit, ami bennünket úgy gondolom, hogy sokszor megterhel, hogy Isten nem foglalkozik a dolgainkkal. Vagy legalábbis nem olyan mélységben, mint ahogy ez kívánatos lenne. Ahogy ezt egyszer mondta valaki, nagyon őszintén, hogy hát persze az élet nagy kérdéseiért szabad imádkozni. De hát a kis dolgokért, hát én nem fogom ezzel fárasztani Istent. Hát ezzel majd valahogy én bajlódom, aztán majd csak lesz valahogy, hát elég nehéz, de hát Isten nem lehet ám minden csip-csup ügyel szavarni. Ez ugyanolyan, mint ahogy az ember egy jól működő családban, vagy egy ideális családban mondjuk oda mehet az édesanyjához, vagy az édesapjához. És egészen kis dolgokat is, és egészen nagy dolgokat is elmondhat, és megbeszél. Sok családban sajnos ez nem így működik. De, és itt zárójeles megjegyzést hadd tegyek, ne a saját családunkról kialakított képünket vetítsük Istenre, mint mennyei atyára. Ez megint csak óriási, óriási veszélyeket rejt magában. Tehát a második ez volt, hogy Isten nem foglalkozik velünk, ezért nekünk kell valahogy zöldágra vergődni. A harmadik, ami én úgy látom, hogy keresztény körökben is élő tévhit, nem keresztényekben meg még inkább, hogy Isten valójában nem szeret bennünket. Ő időnként játszik velünk. Beleenged bennünket olyan csiki-csuki dolgokba, amiknek nincs értelme. Mert ő valamiért, ilyen kicsit szadista, kicsit nem tudom milyen, persze ezt így nem mondjuk, meg csúnyán néznénk arra, ha valaki ilyet mondana, de nagyon sokszor a gondolkodásunk az egyértelműen ilyen dolgokra mutat, hogy ilyenek is ott vannak a szívünkben Istennel kapcsolatban. És még a negyedik, én úgy látom, hogy Isten nagyon sokszor egy komoly, haragvó Istennek látjuk, aki nem tűri az örömet. És aki nem tűri azt, hogy az ember jól érezze magát, mert a jó érzés, a békesség vagy az öröm az valami Istentől távoli dolog, az nem jó. És ezekből a tév gondolatainkból sokszor összeáll egy olyan keresztény életgyakorlat, amit utána abszolutizálunk. És mivel az ember, ha saját magának a koordinát, vagy saját magában hordozza a koordinátarendszere középpontját, akkor hát eléggé relatívvá válik minden. Azt mondjuk, hogy hát ilyen a kereszténység, amilyen az én életem. Ha másokat látok, akkor ők vagy jók, vagy nem jók, ha nagyjából úgy gondolkodnak, mint ahogy én, vagy az a kör, ahová én tartozom, akkor jók. Ha másképp gondolkodnak, akkor pedig nagyon könnyen azt mondom, hogy eleve rossz, amit mondanak. Attól függetlenül, hogy azt én esetleg a Biblia mérlegére tenném. Ez megint csak nem egy szerencsés gyakorlat. A komoly ember az nem egyenlő a komor emberrel. A komoly ember az, aki megfontolt és eltökélt. Legalábbis az én meglátásom szerint. A komor pedig az, aki örömtelen és savanyú. Isten szeretné azt, hogy komoly emberek legyünk. Olyan emberek, akikre lehet építeni, lehet feladatot bízni, akik az ő országának az építésében megállunk azon a helyen, ahová ő állítani akar bennünket. De Isten semmiképpen nem szeretné azt, hogy komor emberek legyünk. Olyanok, akik belefásulunk az életbe, akik húzzuk az igát, de tulajdonképpen mindenfajta öröm és mindenfajta kedv nélkül tesszük a dolgainkat. Érdekes dolog az, hogy ha Istenről tudjuk, hogy ő szokott örülni, már pedig úgy tűnik, hogy az ige erről beszél. És azt látjuk, hogy még az ige által Isten is bíztat bennünket arra, hogy örüljünk. Akkor miért nem örülünk mégis? Vagy mégsem? Itt válik azt hiszem az nyilvánvalóvá, hogy valami nagyon-nagyon elcsúszott. Én sokszor találkozom azzal az elgondolással, amit már az előbb így érintettem is, hogy az öröm szentségtelen, valami túl emberi, nem elég magasztos érzés. Mint ahogy tegnap valaki mondta a csoportban, talán nem baj, hogyha, vagy nem bántó, hogyha ennyit idézek ebből a hozzászólásból, hogy van olyan közösség, ahol azt mondják, hogy ha két fiatal úgy köti össze az életét, hogy szerelmesek egymásba, ez valami nagyon világi dolog. Csak az olyan házasság jó, ahol nem szeretik egymást, mert ott semmifajta ilyen perverz világi gyönyör nem játszik bele a dologban. Úgyhogy kérem, hogy figyeljetek erre. Ha valakivel szemben valami motoszkál bennetek, az gyorsan törjétek le. Csak mondjuk arról nem szól a krónika, hogy mi van, ha véletlenül a házasságkötés után szeretnek egymásba. Hát ez egy vékony jég, lehet, hogy akkor válás követi ezt a gyülekezetben. Tehát a viccet most félretéve nagyon-nagyon komolyan el tud torzulni a gondolkodásunk, hogyha azt mondjuk, hogy az öröm az szentségtelen és túlságosan világi dolog. Jó lenne, hogyha az igében nem masolásznánk, hanem komolyan vennénk. Azt is, amikor Isten int bennünket, és azt is, amikor Isten bíztat bennünket. És hogyha nem csak azt vennénk komolyan, hogy Isten ad elénk bizonyos törvényeket, hanem azt is, hogyha azt olvassuk, hogy Isten ezeket a törvényeket az ő lelke által kimunkálja bennünk. És hogy a törvény az nem arra való, hogy utána Isten jól tarkon vágjon bennünket, hogy ennek se tudtál megfelelni, hanem a törvény az arról szól, hogy így fogsz gondolkodni, és így fogsz élni, hogyha az én lelkem ezt elvégezheti benned. Mert hogy a 10 parancsolat, a 10 ige, az gyakorlatilag erről szól, és a hegyi beszéd is erről szól. Ez megtarthatatlan mind a kettő a számunkra. De Isten elénk adja, hogy ilyen lesz annak az élete, nyilván nem 100%-osan, mert túl sok emberi van bennünk, amíg ezen a földön járunk, de ilyen lesz annak az embernek az élete, aki engem enged az élete urának lenni. És jó lenne így elolvasnunk a 10 parancsolatot, meg így elolvasnunk a hegyi beszédet, hogy azt láthatjuk magunk előtt, hogy ilyen lehet az életem, és ilyen irányba formálódhat az életem. Mert ha úgy olvasom, hogy nem ilyen az életem, és ilyenek kéne, hogy legyen, az nagyon deprimáló. Ott tényleg nagyon el lehet keseredni. De oda lehet tenni az életemet, és ezeket az előbb említett parancsait Istennek, összehasonlítani a kettőt, azt mondani, hogy hát most itt tartok, valahol tartok, és milyen jó Uram, hogy még egy csomó minden van előttem, amiket te kimunkálsz bennem, hogyha én ezt engedem. Azzal szeretném befejezni, hogy én úgy látom, hogy többek között az is a hátráltatója annak, hogy Magyarországon ma bármi fajta nagyobb ébredés legyen. Egyrészt az, hogy Isten nem készített erre olyan alkalmat, mint amit készített mondjuk a 40-es évek végén, 48-49-ben. De a másik pedig, hogy mi keresztények nagyon-nagyon hiteltelenek vagyunk. És nagyon életszerűtlen sokszor a tanításunk, és nagyon életszerűtlen az életgyakorlatunk, amitől mi magunk is szenvedünk, és amit sokszor másokra is próbálunk rákényszeríteni, vagy másoknak is továbbadni. És azt kell, hogy mondjuk önkritikusan, hogy nem csoda, hogyha azt mondják emberek, hogy nekünk ez nem kell. Mert valami, ami az élettől idegen, és ezt gondoljatok bele, hogy egy olyan ember látja, akinek az élete nagyon-nagyon sok mindenben nyilvánvalóan nincs a helyén Isten nélkül, és még egy ilyen ember is látja, hogy ez valami nagyon-nagyon-nagyon kifacsar dolog, az már komoly probléma. Tehát amikor én legalábbis azon az állásponton vagyok, hogy amikor kívülálló emberek kritikát fogalmaznak meg, arra mindenképpen érdemes odafigyelni. És nem szabad leradírozni, hogy hát persze te nem alázod meg magad Isten előtt, persze te az Úr útjait hülyeségnek tartod meg mindent. Nyilván ez is igaz lehet. De ez nem jelenti azt, hogy a mi dolgaink feltétlenül ettől még rendben vannak. Tegnap szintén szóba került a kis csoportban, de hadd fejezzem be most ezzel az előadást. Egy pillanat, ezt a Bibliából szeretném kikeresni. Az első gyülekezetnek az élete, az véleményem szerint mindannyiunk számára, mai keresztjének számára példa. Mit olvasunk róluk? Tehát apostolok cselekedeteiről írt könyv, második fejezet, 41. verstől a fejezet végéig. Akik pedig hittek Péter beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra álhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Hiteles emberek, akik mindenfajta fellengzőség nélkül megélik a mindennapjaikban, nem csak vasárnaponként, mindennapjaikban az Úrral való közösséget, és az egymással való közösséget. Ebből sok minden következik, például az, ahogyan természetes módon egymást támogatták, ahogyan kifelé szolgáltak, és látva az életüket, és azt, hogy Isten hogyan megáldotta az ő életüket, az emberekben félelem támad, a saját életükre néznek, és azt mondják, hogy itt valami nagyon más van. És utána ezeknek az embereknek az életét látva, hogyan Isten munkálja az életüket, emberek indulnak el hitbe. Azt hiszem, hogy ez a követendő példa. És ez az, ami felé jó, hogyha kérjük, hogy Isten formálja a mi életünket is. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te nagyon is emberként éltél és jártál itt közöttünk. Te magad is volt, hogy fáradt voltál, volt, hogy eleged volt a tömegből, és magányra vágytál az atyával való háborítatlan közösségre. Volt, hogy szükséged volt ételre és italra. Tudjuk, Urunk, hogy ezek nem rossz dolgok. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor mégis a saját kis teóriáink szerint építünk fel világokat magunkban. És úgy gondoljuk, hogy te is így gondolkodsz, az atya is így gondolkozik. Úgy gondoljuk, hogy te ugyanannyira erőtlen vagy, mint amilyenek mi vagyunk, és ugyanannyira érdektelen, mint amilyenek mi vagyunk. Bocsáss meg nekünk ezért, kérünk. És hadd könyörögjünk most így együtt is azért, hogy mindenfajta tév hitet és tév képzetet, ha lenne ilyen bármelyikünkben is, te magad tisztíts ki belőlünk. Szeretnénk ezt most bűnként megvallani előtted, hogy magunkat, a saját gondolatainkat állítjuk piedesztára, és bálványként tiszteljük őket, mint még hogyha ezek vallásos gondolatok is, ahelyett, hogy téged, az élő Istent tisztelnénk és szeretnénk. Urunk, könyörgünk, hogy növelj bennünket a szeretetben, irántad és egymás iránt, hogy a görcsös erőlködés helyett hadd lehessen az életünk egy olyan sorozat, ami a te csodáidnak a sorozata, a te szabadításaidnak a sorozata, örömben és bánatban, jó sorban és nehézségben egyaránt. Szeretnénk, Urunk, megtanulni veled járni, egyre inkább rád nézni, és csodálni, dicsőíteni téged. Könyörgünk, Urunk, hogy formáld ki ezt bennünk egyre inkább. Köszönjük, ha már láthatjuk ennek a kezdeteit, köszönjük, hogy ha már bennünket vezettél ilyen utakon, légy áldott. Kérjük, hogy áld meg a beszélgetéseinket is, add, hogy hadd gazdagodjunk és erősödjünk egymás hite által, hadd erősítsük egymást a kérdéseinkben, kételjeinkben. Köszönjük, hogy megajándékozol bennünket ezzel is. Amen.